Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Icon Podcast, és a mai témánknak azt a címet adtuk, hogy a pszichológia és a kereszténység viszonya, avagy iszonya.
Sziasztok! Igen, a mai nap azt tervezzük, hogy átbeszéljük, hogy mégis milyen irányzatok vannak, amelyek tárgyalják a kereszténységnek és a pszichológiának a kapcsolatát, és azt reméljük, hogy ebből kicsit magatokkal visztek ahhoz, amikor olvastok pszichológiáról, vagy lelki gondozásról, vagy amikor akár elmentek egy ilyen folyamatba.
Vagy akár csak amikor saját magunknak szeretnénk megérteni, hogy hogyan viszonyuljunk a pszichológia eredményeihez, vagy hogyan illesszük össze a Biblia tanításával.
Kezdjük szerintem azzal, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy lelkiség, meg a lelki gondozás az nem a pszichológiával kezdődött, és milyen az én vagyok a pszichológus, ezért én kérdezlek téged arról, hogy mi jut eszedbe, hogy mi volt előtte a kereszténységben, ami betöltötte ezt a szerepet.
Igen, hát a modern pszichológia a legnagyobb jó indulattal is mondjuk 150 éves, és azelőtt is azért tapasztalták az emberek, hogy vannak mindenféle lelki bajok, meg az egyszerű felszólítások nem oldanak meg minden problémát, és hagyományosan a lelkipásztorok feladata volt elég gyakran az, hogy ilyenkor az embereknek megpróbáljanak segíteni, és ha elolvasunk ilyen műveket, akkor azt fogjuk találni, hogy egyrészt nagy hangsúlyt fektettek a szellemi harcra, főleg mondjuk az ókorban, meg a középkorban, tehát nagy hangsúly volt azon, hogy mondjuk a bűnökre való kísértéseknek lehet ilyen szellemi háttere. A másik pedig, mondjuk kicsit később, azzal kapcsolatban is elég tudatosak voltak, hogy mondjuk a hangulatunknak lehetnek lelki okai, lehetnek érzelmi okai, lehetnek testi okai. Például egy református lelkipásztor, azt hiszem az 1600-as években, Richard Baxter, ő komoly tanításokat tartott a depresszió természetéről, azt hiszem, hogy melankóliának nevezte, és mint túlzott szomorúság úgy beszélt róla, és így azt firtatta, hogy mik lehetnek az okai, és akkor felsorolta azt, hogy lehet az, hogy bűnök vannak valakinek az életében, lehet az, hogy van egy ilyen természetes hajlama az ilyesmire, és lehet, hogy életmódváltozásra van szüksége. Tehát fölismerték ezt 100 évekkel már a pszichológia megjelenése előtt, hogy az ember érzelmi élete nagyon komplex módon kapcsolódik mind a hitbeli életéhez, mind a testi állapotához.
Igen, és szerintem emellé az még elég érdekes, hogy vannak olyan témák, amiket ma odasorolunk, hogy a pszichológia foglalkozik ezzel, amiről ha rákeresünk, hogy milyen írások voltak, akkor látható, hogy már jóval pszichológia megjelenése előtt lelki gondozók, meg papok gondolkodtak például a gyászról, meg az önfegyelemről, meg a kapcsolatoknak a romlásáról, és arról, hogy például hogy lehet mediálni, szóval, hogyha mondjuk egy házaspár összeveszik, akkor mégis mit tud egy pap, vagy egy lelki gondozó, egy lelki pásztor tenni, és ezeket a kérdésekről szerintem ma hajlamosak vagyunk, vagy legalábbis én tudok hajlamos lenni azt gondolni, hogy ezt a pszichológia emelte fel, és közben meg azért fontos látnunk, hogy ezekről már előtte is sokkal gondolkodtak.
Igen, és valószínűleg egyrészt beszélhetünk egy ilyen általános emberi bölcsességről azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell jó kapcsolatokat fölépíteni és hasonlók, másrészt pedig arról, hogy Isten igazságait és az evangéliumot hogyan próbálták alkalmazni ezekre a helyzetekre, és mindkettőnek van egy múltja. Sok jó dologgal, de emellett azt se kell lekisinyelni, hogy a pszichológia olyan fókusszal, meg precizitással vizsgálja ezeket, mint korábban azért nem nagyon.
Igen, és az, hogy a pszichológia mennyit adott hozzá, vagy nem adott hozzá, abban szerintem eléggé különböznek az irányzatok, és szerintem ez az egyik izgalmas kérdés, hogy akkor most mit adott mégis hozzá a pszichológia. A pszichológia általánosságban szerintem elég sokat gondolkozik arról, hogy milyen okai lehetnek a lelki nehézségeknek, de közben a Biblia is gondolkozik erről, úgyhogy ebben is különböznek például az irányzatok, hogy milyen okát fogadják el a lelki nehézségeknek.
Hogyha ezt így felvetetted, akkor menjünk picit végig rajta, hogy mi néhány olyan szempont, amiben különböznek ezek az irányzatok. Tehát lesz egy skálánk, amin végig fogunk menni néhány irányzattal kapcsolatban, és milyen fő kérdések vannak, amiket föl lehet tenni ezeknek az irányzatoknak?
Hát szerintem az egyik ez, amit most említettem, hogy mit fogadnak el valid, vagy valószínűleg igaz okának a lelki nehézségeknek, hogy milyen eszközöket használnak abban, hogy ebben mondjuk segítsenek, hogy inkább mondjuk a Bibliához fordulnak, vagy inkább pszichológiai eszközökhöz. És szerintem még elég gyakori kérdés az, hogy mit gondolnak a legmegbízhatóbb információnak a tudományt, és ezáltal a pszichológiát, vagy inkább a Bibliát, vagy a kettőt egyszerre próbálják meg. És ez még egy kérdése lehet, hogy mi a célja az egésznek, szóval, hogyha valaki a lelki nehézségek megoldására törekszik, akkor mi a célja annak a folyamatnak, a lelki gondozásnak, vagy pszichológiai folyamatnak, amiben van.
Szuper, akkor szerintem vágjunk is bele. A skálát nagyjából úgy képzeljük el, hogy az egyik végén az a keresztény hozzáállás van, ami nem fogadja el a pszichológiát, úgy nagyjából egyáltalán nem fogadja el, és a másik végén pedig az van, ami tulajdonképpen csak a pszichológiából merít. És az első állomásunk ezen a skálán az, amit biblikus vagy bibliai lelki gondozásnak szoktak nevezni. Röviden elmagyarázom, hogy ez micsoda. Alapvetően két teológiai háttere van. Az egyik teológiai háttér azt mondja, hogy az emberről alapvetően csak a Bibliából lehet igazságokat tanulni, mert arra nem vagyunk alkalmasak a bűnbeesés miatt, hogy csak úgy a természet vizsgálatával érdemi igazságokra eljussunk. És a pszichológia, mint a legtöbb emberi, nem expliciten keresztény dolog, bűnös motivációkkal, egy nem megtért elmével dolgozik, és emiatt alapvetően más keretben és egy megbízhatatlan keretben fogja megfogalmazni az állításait. Ez az egyik fele, a másik fele pedig az, ez az utóbbi inkább a német irányzathoz kapcsolódik, akik azt mondják, hogy Jézussal csak az ige hirdetésbe lehet találkozni. Az ige hirdetése az, ami a központja a keresztény életnek, ami átvisz minket a valóságnak egy másik síkjára, és ez a keresztényeknek a feladata, különösen a lelkészeknek, és ezért amiről a lelki gondozásnak szólnia kell, az, hogy hirdetjük az igét a velünk szemben ülő embernek. Tehát ilyesmikről van szó, híres nevek lehetnek Amerikából J. Adams vagy John MacArthur, akik magyarul is kiadtak, vagy a német területről Eduard Thurneysen.
Igen, és ez nagyon érdekes bennük, hogy az általuk agybetegségeknek szerintem ez nagyjából az ilyen nagyon súlyos klinikai problémákat, mint például skizofrénia fedi le, ezeket elfogadják, vagy legalábbis rendszeresen úgy tűnik, hogy elfogadják. Szerintem ezeknek azzal is lehet összefüggése, hogy a J. Adams az egész elméletet, vagy az elméletének egy részét úgy alkotta meg, hogy egy pszichiátriában volt megfigyelő, vagy ott dolgozott, és amit ott látott, azt elfogadta, vagy hát arról azt gondolt, hogy ez már tényleg betegség, viszont nem fogadta el azokat, ahol nem látunk egyértelmű agyi eredetet, vagy neurológiai eredetet a úgynevezett betegségnek.
Igen, ez talán ahhoz is kötődik, hogy a bibliai lelki gondozás perspektívája félti az emberi felelősséget. A pszichológiától, meg a mentális betegségek fogalmától, hogy itt átkeretezzük a bűnöket, és elnevezzük őket betegségeknek, és fölmentjük az embereket. Valami ilyesmi a félelem. Mm. És nyilván a tradicionális betegség fogalmat elfogadják, és ami ráhúzható a mentális betegségekből erre, tehát amit lehet azt mondani, ez tényleg ugyanolyan, mint egy vese betegség, csak éppen az agyé, az oké, de az, hogy mondjuk hangulatzavarokat így akarnánk magyarázni, amire talán még annyira világos magyarázat nincsen nagy szinten, arra már azt mondanák, hogy a Biblia már pedig az érzelmeinkre is ad parancsokat, és ezt nem magyarázzuk ki.
Igen, és amit szerintem a pszichológia nem is mond magáról, az, hogy a pszichológia az emberképét azt egy ilyen tudományos felfogásból, kutatásokból meríti, és szerintem ez az egyik fő kulcs, ami miatt kritizálják, hogy ezt az emberképet nem a kereszténységből meríti, és szerintem ez egy olyan állásfoglalásuk, amit a pszichológusok is teljesen elfogadnak, tényleg nem a Bibliából meríti, hanem attól függetlenül, és szerintem az a kérdés, hogy ezzel együtt vannak elemei, amiket használhatunk, vagy az egészet használhatjuk-e.
Azt mondtad, hogy a pszichológia a kutatásból meríti az eredményeit, meg az elméleteit, és ez kétségkívül igaz a pszichológia egy jelentős részére, de amikor ez az álláspont kialakult mondjuk a 70-es, 80-as években, akkor talán elmondható, hogy a pszichológia népszerű irányzatai, akkor népszerű irányzatai kevésbé hallgattak annyira a rigorózus bizonyítékokra, és inkább elméleteket alkottak, nem?
Igen, tehát ugye az analitikus után született ez, és a pszichoanalízis azért elég híres arról, hogy a fő kritikája az, hogy pár eset, tehát hogy pár embernek az életének a megismerése után született meg, még hogyha Freudhoz nagyon sokan is jártak, akkor is egy nagyon szűk közegből, nagyon hasonló problémával jártak, és valójában nincsenek mögötte, az akkori eredeti mögött nincsenek kutatási bizonyítékok. És igen, erre lehetett egy reakció, ettől még elég sokan ma is tartják ezt az álláspontot, amikor ma már azért bizonyítékokra alapszik elég sok pszichológiai irányzat.
Térjünk rá arra, hogy értékeljük egy picit ezt az irányzatot, hogy az ösztöneinkkel szembe menjek, azt mondom, hogy te mit látsz előnyeinek, és én majd elmondom azt, hogy mit látok a gyengeségeinek.
Jó, már kicsit el is kezdtem kritizálni, de akkor most váltok oldalt. Szerintem egyébként a nagy előnye az, hogy kiemeli azt, hogy milyen emberkép van a Bibliáról. Ez egy nagyon szuper dolog szerintem, illetve kiemeli azt, hogy a Bibliában mit tudunk meg például az érzelmekről, mit tudunk meg az önfegyelemről. Szóval olyan témák, amikről tényleg a pszichológia is foglalkozik, összegyűjtik ezek a könyvek a bibliai keverseket, és kialakítanak egy bibliai gondolkozást ezekben a könyvekben, úgyhogy szerintem nagyon építő lehet ezeknek az olvasása.
Ne kritizáld.
Nem az volt.
Akkor én elmondom azt, ami szerintem fenntartás lehet ezzel az irányzattal kapcsolatban. Az egyik az, ami elő is került a Biblián kívüli bizonyítékokhoz való viszony, tehát úgy tűnik, hogy nem igazán van rá keretük, hogy komolyan vegyék azt, ami akár a mentális betegségek kialakulásával és kezelésével kapcsolatos adat, tény, információ. Tehát úgy tűnik, hogy nem igazán van keretük arra, hogy figyelembe vegyék azt, amit tudományos módon meg lehet tudni a mentális betegségek kialakulásáról és kezeléséről, és úgy tűnik, hogy ez a teológiai ellenségességük valahogy eltúlzott. Tehát azért a természettudományokhoz sem úgy állunk hozzá, hogy nem lehet semmit megtudni a világról, ami nincs leírva a Bibliában, és mivel szerintem az összes bibliai lelki gondozó használ számítógépet és repülőt, ezzel valószínűleg ők is egyetértenek, hanem hogy elfogadjuk, hogy az ember valamennyit föl tud ismerni, még hogyha a legalapvetőbb dolgokat nem is. Másrészt pedig, hogy a bűn hatását, mintha nem teljesen érezni át ez az irányzat, amikor mondjuk minden negatív hangulat vagy nem ideális reakció kapcsán azt gondolja, hogy itt az embert mindig megtérésre kell hívni. És az hiányzik a képből, hogyha valaki ellen elkövetnek bűnöket, az tud károsodni, az tud sérülni, úgyhogy abból hosszú idő meggyógyulnia, és tulajdonképpen az egyéni felelősséget úgy túlozza el, hogy mások felelősségét az egyénnek az életére, meg az érzelmi működésére nem igazán veszi figyelembe. És még egy apróság ide, hogy valahogy a test és a lélek kapcsolatát is, mintha picit alábecsülné. Amit pedig a Bibliában is látunk, a Biblia is olyan képeket használ, hogy mintha az emberi szerveinkkel viszonyulnánk Istenhez, hogy vizsgáld meg a veséimet, szívem vágyódik utánad, és ehhez képest olyan, mintha egy ilyen nagyon szigorú szabálykövetés merítené ki a keresztény engedelmességet, meg növekedést.
Szuper, szerintem nagyon jól összefoglaltad a hátrányait, vagy a kritikát a bibliai lelkigondozás kapcsán, és akkor térjünk át a keresztény lelkigondozásra, ami szerintem engem legalábbis sokáig megtévesztett, hogy ez mintha ugyanaz lenne, de nem ugyanaz, és fő alakjai, hogyha valaki szeretne azután, hogy így összefoglaljuk majd erről olvasni, Bálhegyi Ferenc, meg Larry Crabb, és én úgy tekintek rájuk, aztán majd kifejted jobban, hogy ez helyese meg, hogy te hogy tekintesz rájuk, mint akik egy ilyen lépést tettek a pszichológia felé, akik bizonyos dolgokban már így komplexebb állásfoglalást adnak, és nem azt mondják, hogy akkor a pszichológiát vessük el, hanem megvizsgálják, vagy hát szerintem még csak elkezdik a vizsgálatát, mert nem adnak még pontos leírásokat szerintem, hogy mely témákban lehet megbízni a pszichológiában, és mely témákban inkább a Bibliára hallgassunk.
Igen, én kicsit úgy értem őket, hogy azt mondják a pszichológusoknak, hogy jól van, a bizonyítékaitokat meghallgatjuk, de az elméleteiteket nem fogadjuk el. Mm-hmm. És akkor megpróbálnak kezdeni valamit az adatokkal, amiket föltárnak a pszichológusok, de nem igazán veszik át azt az elméleti keretrendszert, amit a pszichológusok javasolnak, meg amiket a pszichológusok használnak.
Szerintem ami a nagy előnyük az az, hogy megfogalmazzák azt, hogy a pszichés jólét helyett, hogyha biblikusan gondolkodunk, akkor inkább a megszentelődés kell legyen a cél, és hogy keresztényként nem arra kell fókuszáljunk, hogy minél boldogabbak legyünk, vagy boldogabbak legyünk, mint korábban, hanem arra, hogy egyre jobban kövessük Istent, és ennek a fényében vizsgálja kicsit a pszichológiát, hogy mely eszközök azok, amik csak azért jók, mert boldogabbá tesznek, és mikor van az, hogy mind a két célt szolgál egy eszköz.
Nekem még az jutott eszembe erről, hogy nem is biztos, hogy egy ideális világban minden keresztény egyformán gondolkodna erről. Hanem lehet, hogy jó az, hogyha vannak olyan lelkigondozók, akik így gondolkodnak róla, és vannak olyanok, akik mondjuk a skálán majd a pszichológia felé tovább nyitnak. De lehet, hogy van olyan élethelyzet, meg van olyan ember, akinek elsősorban egy bibliai tanácsadásra van szüksége, elsősorban Isten igazságaira van szüksége az élethelyzetében, nem pedig úgymond a mentális betegségeinek a kezelésére. És lehet, hogy még egy ilyen keresztény lelki gondozás művelhet valaki úgy, hogy nincsen magas szintű pszichológiai képzettsége, és ilyenre lehet szükség ilyen emberekre. Közben az is igaz, hogy minél inkább elmegyünk a pszichológiai irányba, annál inkább szűkül az, hogy ez kivégezheti felelősség teljesen.
Igen, és az, hogy miért végezheti felelősség teljesen, a rátában az az indok, hogy ismerje fel azt, amikor vége a kompetenciájának. Szóval a keresztény lelki gondozás egyetértek teljesen, hogy nagyon sok ember számára hasznos lehet. Sokkal több bibliai igeverssel dolgozik, mint egy átlag pszichológus az én tapasztalatom szerint, és szerintem ez nagyon építő tud lenni. Azzal a kiegészítéssel, amit te tettél, hogy fontos, hogy egy keresztény lelki gondozó észrevegye, hogy mikor van az, amikor nem a Bibliára van szükség, mert valaki olyan rossz állapotban van, hogy ennél orvosibb vagy komplexebb megsegítésre van szüksége. Uh-huh. Szerintem ez a kompetencia határ annyiban kritikus kérdés, hogy elég gyakran a általam olvasott keresztény lelki gondozók erről nem gondolkodnak. Szóval nem biztos, hogy ezt az én kitételemet, hogy nagyon építő, amennyiben felismeri azt, amikor baj van, ezt ők elfogadnák. De azt is fel kell ismernünk, hogy azért a gyakorlatban nagyon sok lelki gondozó, aki ebben a szemléletben képződött, meg dolgozik, az azért ismeri a kompetencia határait, szóval nem kell megijednünk attól, hogyha járunk egy lelki gondozóhoz, akkor azért valószínűleg ismeri, hogy meddig tart az ő kompetenciája.
Ez érdekes kérdés, hogy egyrészt teljesen igazad van, másrészt azon gondolkozom, hogy vajon egy világi pszichológus fölismeri a kompetencia határát, amikor valaki egy hitbeli krízissel megy hozzá, vagy egy lelkiismereti válsággal, hogy ezt valójában nem lehet pusztán pszichológiailag megoldani.
Hát ha rövid válasz kell, akkor szerintem gyakran nem. Uh-huh. Ezért érdekes ez a viszony szerintem, hogy mi, akik segítséget kérünk, vagy akik olvasunk, akik tudatosan próbálunk fogyasztani, állapítsuk meg, hogy számunkra ez most építő, vagy sem.
Talán tovább léphetünk a skála közepére. Azt az elképzelést, vagy irányzatot, ami itt szerepel, azt a keresztény pszichológia nével illethetjük. A keresztény pszichológiának az egyik verziója, amit mondjuk nevezhetünk rekonstrukciónak. A rekonstrukció ugye azt jelenti, hogy újjáépítés, és akik így közelítik meg a pszichológiát, azok azt mondják, hogy a pszichológia az egy jó dolog, a pszichológia kutatási módszerei azok legitimek, és az eredményei is nagyon fontosak, de az alapvető elméleti kereteket mégis keresztény alapra kell helyezni. Tehát az, hogy mi az, hogy mentális betegség, mik a terápiás célok, mik egy ülés keretei, milyen eszközeink vannak, és azokról miért érdemes azt gondolnunk, hogy működnek, vagy nem működnek, stb. Azokat a biblikus keresztény világnézetből kell levezetni. Ennek képviselő egy ilyesmi irányzatnak mondjuk Richard Winter, vagy aki a legtöbbet írt erről, az Eric Johnson.
Szerintem a nagyon nagy előnye ennek az irányzatnak pont amiatt, amit az előbb mondtál, hogy keresztény alapokra akarják tenni a pszichológiát úgy, hogy közben elfogadják a pszichológiának a nagy részét. Szóval ennek a nagy előnye szerintem az, hogy ők tényleg részletesen végig gondolnak elméleti kérdéseket, végig gondolják azt, hogy a mentális betegség mikor különbözik mondjuk a gyengeségtől vagy a bűntől, mikor melyikről beszélünk, és ezáltal, hogyha őket olvassuk, akkor szerintem tudunk abból meríteni, hogy például felismerjük, hogy barátunk vagy a szerettünk életében, vagy a saját életünkben vajon éppen melyikkel küzdhetünk.
Igen, szerintem az még egy érdekes tulajdonsága, hogy minthogyha kicsit hasonlóan azokhoz, akik a skálának a bizalmatlanabb felén vannak, inkább azért a klinikai részére figyel a pszichológiának. Tehát az, ami majdnem orvosi, azt könnyebben elhiszi, mint amik nagyon elméletiek, vagy pont, hogy nagyon gyakorlatiak. Tehát szóval az ilyen tanácsadási irányzatok, mint a Rogers-i, meg hasonló, tehát hogy kell beszélgetni egy klienssel, azzal kevesebbet foglalkoznak, mint azzal, hogy itt hogy kell gondolkodni a bűn hatásáról, meg a személyiségről, meg a fejlődésről, meg a felelősségről.
Igen, és ebben nagyon érdekes az, hogy a fő képviselői azért ebben is dolgoznak, szóval én azért kevésbé írnám az ő számlájukra azt, hogy azzal foglalkoznak, vagy hát abban végeznek egy nagyon tudatos munkát, amiben egyébként foglalkoznak is a kliensekkel, tehát hogy Richard Winter például klinikai szakpszichológus, amiatt ő azzal foglalkozik, hogy depressziós betegeket lát el, vagy sűrűsen szorongó keresztény embereket, és erről gondolkodik. Szerintem itt egy hiány van, hogy még nincs olyan ember, aki nem például súlyosan szorongókkal, hanem mondjuk csak enyhe aggodalommal élő kliensekkel dolgozik, és aki írna erről következetesen. Remélem, hogy ezt a hiányt majd valaki pótolja.
Talán eddig is hallatszott már, hogy nekünk ez az irányzat elég szimpatikus. Sok szempontból felelős és alapos munkát végeznek, és hasznos munkát végeznek. Mégis tudunk egy-két hátrányt említeni?
Nekem az szokott nagyon gyakran feltűnni, szakemberként, de szerintem egy átlagolvasónak is feltűnik, hogy ők abból indulnak ki, hogy egyszerre ért az ember a Bibliának a nagyon alapos ismeretéhez. Van egy ilyen teológiai alaptudása, és van egy nagyon alapos pszichológiai tudása, ami kitér a klinikai állapotokra is. Hát ez szerintem Magyarországon nagyon kevés embernek van meg, teljesen érthető okokból, persze ettől még szerintem ideális esetben ez lenne tényleg, szóval, hogy sokkal könnyebb úgy keresztény klienseknek a súlyosabb nehézségeivel foglalkozni, hogyha egyszerre értünk a bibliai versekhez, azoknak a megfelelő értelmezéséhez, és ezáltal tudjuk azt biztosítani, hogy nem értjük félre őket, és tudjuk azt is biztosítani, hogy a kliens értjük félre, hiszen ahhoz is sokat tanultunk, de erről egyébként a Winter is azt mondja, hogy szerinte Angliában és Amerikában az emberek, tehát a szakemberek 1/12 ért. Én azt tippelném, hogy Magyarországon ez az arány még rosszabb, és ebből még szerintem abban bízhatunk, hogy egy lelkiismeretes szakember, hogyha azt érzi, hogy mondjuk ebben a témában a bibliai ismerete picit alul marad, akkor a következő ülésre gyorsan utána olvas, és megkérdez pár embert, akiben nagyon jól megbízik. Szóval szerintem ezt lehet pótolni, csak nem egy kiinduló pont.
Igen, tehát ha megnézzük mondjuk Eric Johnsonnak azokat az ilyen meghatározó műveit, mint a God and Soul Care, vagy a Foundations of Soul Care, ezek sok száz oldalas tudományos művek, elképesztő intellektuális teljesítmény, ami nem várható el a legtöbb lelki gondozótól, vagy pszichológustól, vagy teológustól. Tehát az nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek a világon, csak valahogy azt tovább kell gondolni, hogy mi várható el egy átlag keresztény pszichológustól ebben a kontextusban. Még egy kérdés, amit nem könnyű tovább gondolni ebben a perspektívában, az az, hogy egy biblikus, mondjuk ilyen tanítványsági viszonynak, meg lelki gondozói kapcsolatnak nem teljesen ugyanazok a céljai, mint egy pszichológusi kapcsolatnak. És amennyire tudom, ezek a keresztény pszichológusok elszokták azt fogadni, hogy nem hívőket kezeljenek, vagy nem hívőkkel beszélgessenek, de tekintve, hogy mennyire világnézetileg telített az, ahogyan ők gondolkodnak a pszichológiáról, marha nehéz megmondani, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni, vagy mi a cél, vagy milyen eszközök.
Igen, ez szerintem két külön kérdés talán, amit felvetettél. Az egyik, hogy én is azt gondolom, hogy ha behozunk egy pszichológiai ülésbe egy biblia verset, vagy akár többet, és megkérdezzük, hogy erről mit gondol, vagy hogyan tudja mondjuk ezt megélni a hétköznapokban, vagy mennyire nehéz számára ez a téma, hogy ezt olvassa, azért egy olyan direktivitást hozunk be, ami azt jelenti, hogy olyan direkten kérdezünk rá arra, hogy ő ezt például hitben hogy éli meg, amit a legtöbb pszichológus messziről megvet. Nem csak, hogy nem használ. De ettől még szerintem érthető, hogy a Winterék arra törekednek, hogy megtalálni azt a módot, ahogy egyszerre biblikus tud lenni egy pszichológiai folyamat, és egyszerre tényleg bizonyítékokon tud alapulni, és ezáltal hatékony tud lenni. Szerintem az, hogy ezt pontosan hogyan bölcs tenni, abból van pár előadása már, és remélem, hogy még lesz pár előadása meg írása erről. És a másik kérdés, amit felvetettél, hogy nem keresztényeknek ez hogy tud hasznos lenni, szerintem valószínűleg nem keresztényeknek valamennyire szemléleti módot kell váltson ahhoz a Winter például, hogy megfelelő ellátást tudjon, vagy megfelelő segítséget nyújtani, tehát nem lehet elvárni egy nem kereszténytől azt, hogy a keresztény erkölcsökön gondolkozzon, vagy a keresztény igeverseken.
Ez biztos, hogy így van. Egyetértek minden, amit mondtál, csak hogy ezt kicsit úgy érzem, hogy ez a munka még nem lett elvégezve ebben a perspektívában, hogy mi egy keresztény pszichológus dolga egy nem hívő klienssel.
Szerintem ez teljesen így van. Szerintem ők azon kezdtek el dolgozni, hogy mi a dolga, hogyha keresztény a kliens, és arra még egyáltalán nem tértek ki tudtommal, hogy mi a dolga, hogyha nem keresztény a kliens, viszont a maga a lelki gondozó vagy a pszichológus az, mert szerintem itt azért ezt érdemes kiemelni, hogy attól még, hogy az elején lelki gondozásról beszéltünk, most meg pszichológiáról, ettől még simán gondolkozhat ilyen szemléletben, mint most beszéltünk a Winter kapcsán, egy lelki gondozó is, és hozhat be egyszerre bibliai keverseket, és közben foglalkozhat azzal, hogy elfogadja a pszichológiai elméletek nagy részét.
Szerintem tovább léphetünk a negyedik pozícióra ezen a skálán, amit szintén keresztény pszichológiának neveztünk el, mert
így hívják ők.
Mert így hívják ők magukat, meg mások is őket, de ezt úgy lehetne megkülönböztetni az előzőtől, hogy azt úgy hívtuk, hogy ez egy rekonstrukció jellegű projekt, tehát újra akarja építeni a pszichológia elméleti kereteit, ez pedig egy integratív vagy integráló megközelítés, tehát a pszichológiát egy önálló egészként kezeli, amivel igyekszik összehangolni a keresztény alapigazságokat, meg a keresztény megközelítést. Magyar nyelven ennek egy népszerű képviselője Tapolya Jemőke, és a tapasztalat az, hogy sok gyakorló keresztény pszichológus nagyjából így gondolkodik. Ennek az egy jellemzője mondjuk az előző perspektívához képest, hogy nincsenek ilyen nagy ambíciói, hogy így a nulláról újra gondolja a pszichológia elméleti kereteit, hanem az adott helyzetekben, az adott kérdésekre átgondolja, hogy mit mond a Biblia, átgondolja, hogy mit mondanak megbízható pszichológiai irányzatok, meg források, és igyekszik ezekből kidolgozni gyakorlati megoldásokat legtöbbször.
Igen, itt szerintem, amit az előbb hiányoltunk, hogy egy átlag kereszténynek a problémáiról nincsen szó, hanem inkább csak az ilyen súlyosabb problémákról van szó. A Richard Winteréknél ez itt nem jellemző. Itt tényleg arról van szó, hogy ha házassági konfliktus van például, akkor abban egy keresztény pszichológus milyen eszközökkel tud segíteni. Az emőke elég sok ilyen esetet le is ír, hogy ő hogyan szokta kérdezni őket, hogyan szokott velük beszélgetni. És ebben az látszik, hogy a keresztény pszichológusok egy bibliai világnézettel, szerintem bibliai erkölcsöket követnek. Tehát például azt, hogy a házasság Istentől van, és ezáltal a válás az nem volt Isten terve, ezt szerintem képviselik, és ennek a szemléletében végeznek például családterápiát, vagy párterápiát, amiből nagyon sokat lehet szerintem ezekből a könyvekből tanulni, de nem gondolják végig szisztematikusan azt, hogy miben különbözik ez például egy nem keresztény család vagy párterápiától. Inkább a saját eseteikre fókuszálva gondolkodnak arról, hogy itt hogyan tudnak segíteni egy keresztény embernek.
Igen, szerintem ezt úgy is meg lehet fogni, hogy az ő számukra a keresztény hit az a pszichológiában egy pluszt jelent. Uh-huh. És elég könnyű megmondani az ő számukra is, hogy hogyan néznek ki ez a plusz nélkül. És ezért általában nem jelent problémát nekik nem hívő kliensekkel foglalkozni, mert van a pszichológia, mint egy működő dolog, és amikor a keresztény kliensük van, akkor ehhez hozzáteszik a keresztény perspektívát, de az nem nagyon merül föl, hogy a kettő között mély ellentmondás lenne. Olyan viszonylag magától értetődő ellentmondás lehet, hogy mondjuk egy erkölcsi elv és a rövidtávú boldogulás keresése között lehet ellentmondás, de ilyen alapvetőbb elméleti kérdésekkel nem sokat foglalkozna.
Szerintem az egyik fő hátrányát már említettük is, hogy kevés kutatás van, talán azért is, mert ez az irányzat kevésbé kutatásfókuszú, mondhatjuk úgy is, hogy kevésbé alkalmas, bár én el tudnék képzelni olyan kutatásokat, amik megnézik ennek a hatékonyságát, meg azt, hogy mik a limitációi, de hogy minden esetre erről jelenleg elég kevés kutatás van, nem ez a fókusza, az a fókusza, hogy a gyakorlatban mivel érdemes foglalkozni, és mit érdemes kérdezni.
Igen, olyan kutatás még akad, ami arról szól, hogy mainstream pszichológiai eszközöknek ilyen sajátosan keresztény verziói, azok mennyire hatékonyak, például ilyen keresztény tartalmú család, vagy párterápia, vagy keresztény tartalmú relaxációs technikák. Ilyenekről találni egy-két kutatást, de ezek a mainstream pszichológiához illeszkednek, olyan értelme, hogy empirikus kutatások, nem pedig azok az elméleti munkák, amiket a rekonstrukció irányzatában művelni szoktak, ami nem azt jelenti, hogy ez rossz vagy baj, hanem csak mutatja a különbséget.
Szerintem a fő kritika talán az, hogyha mégis van egy ellentét, akkor én azt látom, hogy nehéz megmondani ebben az irányzatban gondolkozva, hogy akkor ki a döntő. Szóval szerintem keresztényként elég gyakran azt gondoljuk, hogy a Biblia a döntő, de hát közben egy pszichológiai folyamatban pszichológusok ülnek, akik ezt tanulták nagyon sok évig, és nehéz megmondani, hogy akkor most mire fognak hallgatni inkább ebben a dilemmás kérdésben.
Igen, és szerintem időnként egy gyakorló keresztény pszichológus azt mondaná, az a gyanúm, hogy ő nagyon reméli, hogy nincsenek itt nagyon mély ellentmondások. De pont ezért van az, hogy szükségesnek tűnik, hogy legalább valakik elvégezzék azt az elméleti munkát, amiből kiderül, hogy van-e vagy nincs.
Még egy előnyét hozzátenném ennek az irányzatnak. Most a főbb kritikákat megfogalmaztuk, jutott eszembe az, hogyha szeretnénk olvasni keresztény pszichológiai irodalmat azért, mert küzdünk valami önismereti kérdéssel, és szeretnénk ebbe fejlődni, akkor talán ők erről többet írtak ilyen önismereti jellegű könyveket, illetve közérthetőbbek is ezek a könyvek, szóval ilyen szempontból egy nagyon nagy előnye ennek az irányzatnak.
Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy valahol a skálának ezen a pontján léptük át azt a gondolatot, hogy a pszichológiára csak a súlyosan problémás embereknek van szükség.
Igen. És ez talán egy előnye, mert hogyha azt érezzük, hogy szeretnénk fejlődni valamiben, akkor ők azok, akik már válaszolnak arra, hogy akkor ez hogyan lehet.
Tovább lépjünk az utolsó kategóriánk. Az utolsó kategóriánk az a valláspszichológia, ami nem egy keresztény viszonyulás a pszichológiához, inkább egy pszichológiai viszonyulás a kereszténységhez, és ez is példája annak, ahogyan a kettő viszonya alakulhat. Ez az az eset, amikor a pszichológiai vizsgálatnak a tárgya a kereszténység, vagy a keresztények, vagy a keresztény hit, és mainstream standard pszichológiai eszközökkel vizsgálják azt, hogy milyen hatással van a vallásosság, a hit, mikor, hogyan alakíthatja az embernek a mentális egészségét, vagy jelenthet erőforrást, vagy jelentheti problémák forrását, és a gyakorlói között pedig találunk mind keresztényeket, mind nem hívőket.
Szerintem az egyik előnye az tud lenni, hogy megmutatja pár keresztény gyakorlatunkról, meg meggyőződésünkről, hogy mennyire stabilak, hogy mennyire jót tesznek akár a kapcsolatainknak, akár a saját jólétünknek, és ezáltal szerintem ez nagyon jó beszélgetés kezdeményező pont lehet például nem keresztény emberekkel, akik mondjuk ugyanúgy a háláról gondolkodnak, hogy a keresztény háláról mit mondanak a kutatások. Szerintem nem segít abban feltétlenül, hogyha mi azon gondolkozunk, hogy milyen pszichológushoz menjünk, vagy hasonló kérdésekben.
Igen, tehát az elég egyértelmű, hogy keresztényként ez nem elég ahhoz, hogy legyen egy kidolgozott viszonyunk a pszichológiához, de ez nem jelenti, hogy ez nem jó, vagy nem hasznos, mert mindenképpen lehet ebből is tanulni, és Magyarországon is vannak, akik jó munkát végeznek ebben a valláspszichológiai megközelítésben, és lehet tanulni abból, hogy mit tárnak föl például a hitnek, vagy az imának a hatásáról, nehézségekkel való megküzdésben, vagy párkapcsolati stabilitásban, vagy egy csomó olyan tényezőben, amiről nem is biztos, hogy gondolkodnánk keresztényként, főleg, hogyha egy olyan perspektívánk van, amiben a kereszténység a pszichológiában inkább ilyen követelményként, vagy szűkítésként jelenik meg, nem pedig erőforrásként, és biztató az, ahogy ők ezt az oldalát is föltárják. Ugyanígy hasznos lehet az is, amikor kihívásokat tárnak föl, vagy azt tárják föl, hogy hogyan lehet mentális nehézségek forrása bizonyos hitbeli viszonyulás, és akkor azzal pedig keresztényként úgy van dolgunk, hogy megvizsgáljuk, hogy rosszul csinálunk-e valamit, tehetünk-e valamit azért, hogy annak, ahogy mi megéljük a hitünket, ne legyen ilyen forrása, és teológiai szempontból is elvégezzük azt a munkát, hogy akkor hol tévedtünk, úgymond, vagy mit kell kezdenünk azzal a ténnyel, hogy bizonyos tanítások vagy gyakorlatok mentális nehézségeket okozhatnak.
Igen, ez egy nagyon izgalmas téma, és szerintem, ha valaki hallgatja a podcastainkat, akkor felfedezheti azt, hogy azért nálunk is valláspszichológiai témák felszoktak merülni. Ilyen volt például, amikor az Isten képhatásairól beszélgettünk, arról egyébként elég sok kutatás van, és szerintem ennek az irányzatnak az egyik kritikája is, legalábbis számomra, hogy pár kutatások vannak, de hát azért ez nem egy könnyen olvasható irodalom, és könnyen olvasható irodalom viszonylag kevés van róla.
Igen, a másik kritikám nekem még az, hogy hajlamos a vallásosságot egy ilyen homogén dologként kezelni, és keresztényként pedig szerintem azért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy valódi élő evangéliumi hitnek más tulajdonságai vannak, mint más vallások gyakorlásának. Hogyha azt gondoljuk, hogy Jézus föltámadt és az evangélium valóságos, és más vallásokban ez nem vagy sokkal kevésbé van jelen, akkor azt kell gondolnunk, hogy valószínűleg itt a pszichés hatásoknak is különböznie kell.
Lezárásul én még arra bátorítanék mindenkit, hogy gondolja végig, hogy melyik irányzatból mit tud tanulni. Vegyük észre azt, hogy ezek az irányzatok mennyire különböznek, például abban, hogy a megszentelődés veszik mint célt, azt, hogy Istent egyre jobban kövessük, vagy a pszichés jólétet, azt, hogy minél boldogabbak legyünk. Vegyük észre, hogy mind a kettőnek milyen jó eszközei vannak, mint a bibliaolvasás, vagy pszichológiai technikák, és szerintem legyünk abban tudatosak, hogy tanuljunk ezekből különböző könyvek, podcastek, írások által. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a mai beszélgetésünket, és remélem találkozunk nem sokára. Sziasztok!
Sziasztok!